Kedves ifjú barátaim, én őszintén megmondom, azért jöttem, mert szeretném a jelenlévőket valamire rávenni, rábeszélni. Remélem, hogy sikerrel. Tudnék arra, hogy higgyenek az Úr Jézus Krisztusban. Aki ezt már megtette, az még jobban. Aki ezzel küzd, azt erősíteni és bátorítani, és ezt a rábeszélést egy olyan egyszerű módon szeretném megtenni, hogy elmondom, hogy én hogy lettem hívő ember, jó? Hát úgy kérem szépen, hogy nagyon sokat mérgelődtem az igazságtalanságoknak miatta, amiket az életben tapasztaltam. Például azért, hogy meghalt az édesanyám, még gyerek voltam, meg azért, hogy a tanár ilyen jegyet adott, meg még akkor nem is tudtam, meg azért, hogy bejöttek az oroszok, meg szóval sok mindenért, amire egy ifjú ember elérheti, és hát nem tudtam pontosan, hogy mi lehet ennek az oka, meg hogy van, mint van, és nem tudom, miért volt ez, de én nagyon régóta olvasgattam a Bibliát, és egyszer rátaláltam egy bibliai igére, amit most elolvasok, és amit majd itten mindenki kézbe vehet. A 73. Zsoltárból így olvassuk az igét. Ha keseregne a szívem és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, Uram, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Ez az ige engem arra segített meg, hogy arra jöjjek rá, hogy hát az Istennél van a magyarázat, és őhozzá kell fordulni, és vele járni, és akkor két dolog történik, az, hogy az élet útján vezet, és aztán már a dicsőségébe fogad. Hát őszintén megvallom, most már engem nem sokáig fog vezetni. De nagyon remélem, hogy dicsőségébe fog fogadni. Hogy az ember hihessen, ahhoz két dolog szükséges. Egyrészt, hogy örökölje ezt, másrészt az, hogy ő maga személyesen ezt eldöntse. Az örökség az nagyon fontos és nagyon drága dolog. Nem tudok visszamenni nagyon messzire, mert nincsenek meg az adatok. Az utolsó adat, amit tudok így a történelmből, az, hogy az én nagyapám Dercenben született. Tetszenek tudni, hol van, ugye? Mindenki tudja. Itt van mindjárt Beregszász és Munkács között. Egy olyan falu, ahol még ma se beszélnek másképpen, csak magyarul. Ott született az én nagyapám egy ötgyermekes családban, amikor hát azzal került a sor, akkor az édesapja, Nagy János azt mondta, hogy két lányt férhez adok, az András fiamnak meg adok annyit, hogy gazdálkodjon, de te Pali meg Jancsi, ti menjetek, keressetek magatoknak életet, mert ha mindenkinek elosztom a kis földecskét, senkinek se lesz. Hát nagyapám asztalos lett, aztán utána elment katonának. 3 évi katonáskodás után leszerelt, és nem talált munkát, és akkor visszahívták. Úgy látszik, jó katona lehetett, mert elküldték ilyen-olyan tanfolyamra, aztán a csendőrségnél szolgált, előbb Nagykaposon, elvette a szomszéd falu lévitájának a leányát. A lévita az tanító volt, de pap hiányába prédikált is, és ebből a házasságból született az édesapám. Aztán Ungvárra kerültek, és ott lett nagyapám az utolsó magyar csendőr őrsnek a parancsnoka. 18-ban azt mondták neki, hogy itt nincs rá szükség. És akkor a sátoralja újhelyi állomáson laktak 3 évig a vagonban, amivel átjöttek. Édesapám közben Sárospatakra került a gimnáziumba, a teológiára. Nagyanyám belehalt a fáradalmakba. Nagyapámnak hol volt munkája, hol nem. A lakása odaát volt Ungváron, mire eladták, és a pénz átjött, addig 2 egész doboz gyufát vett belőle. Így aztán nagyapám megözvegyülve velünk élt. Édesapám közben a tanulmányai befejezése után egy faluba lett lelkész, ahol 24 hold föld volt a fizetésem. És mivel édesapám jobban szerette a könyveket, nagyapám intézte a gazdálkodást, És amiért mindezt elmondtam, hogy esténként a esti harangszóra a gyerekeknek otthon kellett lenni, mert akkor nagyapám a vacsoránál Zsoltárt énekeltetett velünk, bibliai igét mondott és imádkozott. Pedig nem ez volt a hiba. Nem édesapám a lelkész, hanem nagyapám, mert ő a család feje, és neki ez a feladata. Hát, hál' Istennek ezt örököltem édesanyámtól, akinek az édesapja szintén kárpátaljai, az Ungváron született, a nagyanyám az Veskócon, és hozták magukkal. Ez azért érdekes, mert az én ismereteim szerint drága hazánkban, ott azon a vidéken tartják legjobban ezt az örökséget. Drága, szép örökségem van, mert egyetlen dolog, amit én örököltem nagyapámtól, apámtól, egy Biblia, amit 1747-ben Utrechtbe adtak ki, mert akkor Magyarországon nem lehetett kiadni Bibliát, és nagyapám ezzel bízta rám: fiam, csak ezt tudom neked adni. Én is csak ezt fogom tudni adni a fiamnak. Ez egy drága örökség, és ennek nagy hatása volt abban, hogy én személyesen eldöntsem, mert mielőtt édesanyám meghalt volna, ő tudta, hogy mi lesz vele, én még gyerek voltam, nem tudtam, csak az ölébe ültetett, és nagyon szépen megkért, hogy kisfiam, nagyon jó gyerek legyél, és szeresd az Úr Jézust. Aztán Sárospatakon a gimnáziumban, én jó tanuló voltam, azzal nem volt baj, még másokat is tanítottam, de éppen azért, mert nagyon sokat tanultam, olvastam, mert sok mindent, borzasztó sok kétségem volt. Mint református gimnáziumi tanulónak minden vasárnapot kellett lenni a templomba, ott is voltam, jelen kellett lenni a hittanórákon, meg is tanultam, mindent tudtam, csak nem hittem. És így érettségiztem. Olvastam a Bibliát is, mindenütt voltam, csak nem hittem el. Mindent, amit akkor el lehetett mondani, még akkor még nem ismertük a marxizmust, de amit el lehetett mondani a Bibliával szemben, azt én valahogy mind összeszedtem. Így kerültem le egy ifjúsági konferenciára, Alcsútra. És ott egy Biblia körön elkezdtünk beszélgetni, és hát tőlem is megkérdezték, és én elmondtam, hogy milyen elgondolásaim vannak, hogy miképpen élek, és azt mondta nekem a Biblia kör vezetője, hogy te, ez neked nem fog sikerülni. Hát mondom, miért? Ugye, mert édesapád nem így imádkozik, érted? És ez engem megállított, és azt gondoltam, ha édesapám mást imádkozik, akkor hát ki szeret engem ennél jobban? Ki lehet ennél jobb? És ez fordította meg az életemet, hogy én akkor az Úr Jézusé akarok lenni. Így mondhatnám, egy olyan nagyon viharos, hirtelen megtéréssel, annyira viharos és hirtelen volt, hogy attól kezdve nem is akartam más, csak mindenkit megtéríteni. Még vannak most is, hál' Istennek, olyan fiatal barátaim, akik nem vették sértésnek, és még mindig emlegetik, hogy milyen jó tartjuk a barátságot, hogy akkor egyszer-kétszer elmondtam nekik, hogy nekik is meg kell térni, de én ezt még a professzoraimmal is megtettem. Azoknak is megmondtam, hogy meg kell térni, és az egyik azt mondta, hogy édes fiam, én téged ismerlek, hiszen a fiamnak vagy a barátja, meg itt nőttél fel előttünk, és tudod, én nekem nem kellett abból a sok csiszlikségből megtérni, mint amit ti itt elkövettetek, de én amikor konfirmáltam, megismertem az Úr Jézust, és én azóta őt követem, és neki akarok szólni. De vajon te csak beszéled, vagy éled is? Én annyira komolyan vettem a hitet, hogy tudtam, hogy egy rendes keresztény embernek reggel 6 órakor fel kell kelni, hogy elolvassa a Bibliáját és imádkozzon. Én ezt halálosan komolyan vettem, azóta is gyakorlom, de megvallom őszintén, mióta nyugdíjas vagyok, már csak 7-kor kelek fel. De annyira komolyan volt, amikor egyik professzoromat felkerestem egy ebéd után, és láttam, hogy 2:30-kor volt bátor elővenne a Bibliáját és olvasni, hát bizony neki mentem, hogy gondolja ezt a professzor úr. Hát nem most van az ideje. És akkor nekem azt mondta, hogy fiam, hát te ráérsz 6-kor felkelni, de nekem már 5-kor fel kell kelnem, hogy a 4 gyerekemet rendbe tegyem, mindenen ellássam, meg begyújtsak, meg minden, hogy 8 órakor ott állassak a katedrán nektek tanít, elmondani az előadásomat. Aztán, mikor elvégeztem, hazajövök, 1:30-2-kor megebédelünk, a feleségem olyan jóságos, hogy elmosogat, én ide leülök, és elolvasom a Bibliát. Gondolt, hogy ilyenkor nem fogad az Úr Jézus? Hát én azóta tudom, hogy nagyon komolyan kell venni, hogy mindenkit rá kell venni arra, és rábeszélni, hogy megtérése, de azért szakolj, csak ne erőszakolj. Tehát az erőszaknak semmi hatása, sőt. Tehát ezt így mondom, hogy nagyon szeretném, ha mindenki, de nagyon szeretném rábeszélni, de annyira nem erőszakolom, hogy azt kérem, hogyha valaki ennél jobbat tud, tessék nekem is megmondani, jó? Mert én szeretném a legjobbat, még most is hajlandó vagyok változtatni, ha valaki a Krisztusba vetett hitnél jobbat tud mondani, hagyom magam rábeszélni. Jó? Na hát ennyit az örökségről, ami nagyon fontos, és a személyes döntésről. De nem fejeződött be, mert az örökség még mindig tart, és a személyes döntése. Mert aztán teológus lettem, és hát így mondhatnám, hogy én elég jól vizsgázgattam, bár épp ez az előbbi professzorom, aki atyai jó barátom volt, ő volt az, aki nekem még jót is mert adni, hogyha nem tudtam valamit, és neki azért vagyok nagyon hálás, mert ő tanította meg velünk a marxizmust. Mégpedig úgy, hogy felállt a katedrára, pont a 8:01-kor elkezdte, és 8:44-ig úgy mondta nekünk akkor az éppen aktuális tételt, hogy meg voltunk győződve, hogy ez szint tiszta igaz. És akkor utána feltett egyetlen rövid kérdést. És ez a rövid kérdés mindent kérdésessé tett. Ez azt jelentette, hogy teljesen felkészülten léptünk ki egy ilyen környezetbe a szolgálat mezejére. Úgyhogy hál' Istennek ilyen problémáim nem voltak. A teológián volt velem még egy nagyon érdekes dolog. A hitbeli hozzájárulásunk, vagy hitbeli járásunk az is hozzátartott, hogy nem szabad volt például cigarettáznunk, meg nem szabad volt udvarolni, meg sok egyéb ilyen dolog volt. Hát őszintén megmondom, hogy nekem mind a kettő nehezemre esett. Még a cigaretta az csak, mert akkor az drága is volt, hanem megláttam én ott egy nagyon szép leányt. Gyönyörű volt. Ezek tudják, mert még mindig az. És kérem szépen, én nagyon szerettem, hogy közelébe lehetek, de akkor ugye nem volt ilyen, hogy együtt járni, meg ehhez hasonlókat. Vele meg nem is lehetett, mert ő volt a lányinternátus felügyelője. Kislányokat. Úgyhogy bizony az alatt, az egy év alatt, míg én ezt úgy eldöntöm, vagy megláttam, és eldöntöttem, addig az történt, hogy egyszer 5 percig beszélgettünk. De azért, mert bennem megmaradt, azt hiszem ő benne is, aztán amikor 5. éves teológus lettem, akkor mondtam meg, hogy hát na most azért már ez valahogy így lesz, és hát el is jegyeztük magunkat a teológia után, és hát csak 3 évig kellett várni, hogy összeházasodjunk, tudnélik, akkor a káplánoknak olyan nagyszerű helyzete volt, hogy hát egyszerűen képtelenség volt, mert több fiatal ember laktunk egy ilyen kis albérleti szobába, és addig kellett várni, és hála érte az Úrnak, megértük az 50 évet, és úgy látom, hogy ez Isten áldása alatt volt. Egyszer valaki megkérdezte, hogy hát miért gondolod te, hogy éppen mondom, azért, mert szeretem. És azóta is ezt az egyet mondhatom, hogy sok gond volt, nehéz helyzetet éltünk, de ez az egy mindig megmaradt. Például egy nagyon nehéz dolgunk volt, mikor vártuk az első gyermekünket, nagyon sokszor volt rosszul. Orvoshoz kellett vinni, injekciózták, nagyon nehezen született meg a gyermek. Aztán, mikor váltuk a másodikat, akkor a az orvos azt mondta, hogy ennek az asszonynak nem szabad a gyermeket megszülni, azonnal elvesszük. Én őszintén szólva ezt olyan rossz néven vettem, hogy azonnal otthagytuk azt az orvost, és ide jöttünk a Betesda kórházba, ahol tudtuk, hogy van egy hívő nőgyógyász orvos. Ő megnézte, és azt mondta, hogy ha egy fél évig, ami még hátra van, semmit nem fog tenni, akkor ő vállalja a szülést. És akkor a feleségem itt maradt a kórházba. Én hazamentem, kértem kölcsön 2,500 forintot, vettem 4 malacot, elkezdtem hidlalni, mert ez pénzbe került, hogy valamiből ki tudjam fizetni, és a feleségem itt orvosi felügyelettel legtöbbet fekve, hál' Istennek megszülte az egészséges fiúgyermekét, és akkor én úgy értettem, hogy nekünk ne legyen több gyermekünk, bármennyire is szeretnénk, mert az én édesanyám a 7. gyermekével együtt halt meg a szülésben. És arra gondoltam, hogy az Úristentől én inkább azt kérem, hogy legyen csak 2 gyerekünk édesanyával, mint több anélkül. Ez is egy hitbeli döntés volt. Nem állítom, hogy mindenkinek ez az útja, én így éltem meg. Ez azért nagy kérdés, mert ma a magyar nemzetnek, keresztény embereknek is ez egy nagyon fontos kérdése, és ebben nincs egy olyan szabály, ahol mindig mindenki, de ezt személyesen mindenkinek az Úrtól el kell kérni, és ebben dönteni kell. A következő nehéz döntésem az volt, hogy hát én azt hittem, hogy a teológián mindent megtanultunk, és oda kerültem Nyíregyházára káplánnak, ahol a főnök olyan aranyos, drága, jó ember volt, hogy minden héten tartott egy megbeszélést, voltunk még rajtam kívül, még 5 más lelkész volt, és mindenkinek el kellett mondani, hogy ő miről gondol prédikálni, és akkor ennek alapján ő beosztotta, hogy mikor, hol fog. Engem nagyon sokszor, hogy így mondjam, háttérbe szorított, hogy fiam, ez csak szó, hol van itt a tartalom, és engem nagyon keserített, és nagyon bántott, de hála Istennek nem hagytam ott, hanem elkezdtem komolyabban venni, komolyabban készülni, és ezt azóta is Isten segítségével tartom, hogy mikor valaki szólni akar, úgy kell mindig készülni, hogyha netalán adódik egy olyan alkalom, akkor bármikor tudjon szólni, de csak akkor tudja, hogyha különben rendesen készül. Egy alkalommal történt, hogy ugye nem tudom pontosan, de több mint 2000 esetben álltam koporsó mellett temetni. És mindig előre elkészültem. Egyszer történt, hogy nem tudtam elkészülni, hogy a farkas réti, ugye? Hogy hívják azt a temetőt? Igen. A farkas temetőből jött egy ember, egy temető ember, hogy jöjjön gyorsan, tiszteletes úr, mert temetni kell. Nem jött meg a pap. És akkor oda kellett állnom azonnal. Megértettem, megtanultam. A másik, amit ott meg kellett tanulni, hogy nem elég csak szólni az evangéliumot, azért valamit tenni is kell. Tudnék, én ragaszkodtam hozzá, hogy a mennyasszonyom oda jöjjön Nyíregyházára. Igen, ám, de lelkészi állás nem volt, akkor nem is lehetett még a nőknek lelkészi állást betölteni, hanem a Magdalénaum nevű idióta leány otthonba jött dolgozni. És ott dolgozott a gyerekek között, és akkor értettem meg, hogy mennyivel jobban szolgálja ő az Urat, mint én. Hát azért volt jó, mert így mindig volt az otthonnak gázpalackja, meg kenyere, meg a többi, mert azt igyekeztem nekik vinni. Aztán utána egy nehéz döntésünk volt, megszületett a kislányunk, és egy pici albérleti szobába kerültünk, és meghívtak engem egy falusi gyülekezetbe lelkésznek. A nyíregyháziak nagyon mondták, hogy maradjunk, majd lesz lakás, de akkor eldöntöttük, hogy elmegyünk, elkezdjük az önálló életet. Nem tudtuk, hogy hova megyünk, oda költöztünk, kiderült, hogy a templom beázik, és vizes a parókia, és akkor eldöntöttem, hogy előbb a templomot hozzuk rendbe. Aztán utána kezdtük volna a parókiát, már meg is volt az anyag, de nem adtak hozzá engedélyt, mondván, hogy most TS szervezés van, nem parókia építés. És akkor el kellett jönnünk, mert megszületett közben a kisfiunk is, és annak a tüdején olyan beszűrődés volt, hogy a lakást ott kellett hagyni, ezért kerültünk a másik részre. De még elmondom, hogy milyen nehéz volt a helyzetünk abban a faluban, mert egy nagyon szerető és nagyon kedves gyülekezet volt, és bejött a TS szervezés. És ugye jártak az atyafiakhoz az agitálók, fenyegették, ígérgették, stb. Hozzánk nem jöttek egyedül, mert mi nem voltunk, nekünk nem volt földünk, és ezért a mi konyhánk mindig tele volt. Oda jöttek szegények pihenni, meg ott elmondani a bánatukat. Tőlem kérdezték, hát mondtam, hogy mondjam én azt, Jóska bácsi, hogy adja oda a földjét. Különösen az, aki mondja, hogy most kaptuk 45-be ezt a 8 holdat. Hát hogy mondjam én neki, hogy adja oda? De hát tudtam, hogy itt nincs mese, hogy borzasztó nehéz dolog volt. Megjelen Zsanét néni, és azt mondja, hogy tiszteletes úr, hozta magának egy kis almát. Mondom, köszönöm szépen, de ugye ezért eltemet engem. Mondom, miért temetném? Hát azért, mert én most kimegyek és felakasztom magam az első almafára, mert most kezd teremni az almásunk, és most adjuk el. És akkor én vettem a bátorságot, elmentem az akkori tanácselnökhöz, és megkérdeztem, hogy akarja, hogy halál legyen a faluban. Mondta, hogy azt nem akarja. Hát mondom, akkor vigyázzanak el. Hát attól kezdve nem mentek a Zsanét nénihez, de hát ők is beléptek, mert mindenki belépett. És akkor azt értettem meg, hogy nekem úgy kell ezekkel az emberekkel együtt lenni, hogy én hiába tudtam, hogy itt nincs pardon, de én ezt nem mondhattam nekik, és ezért történt meg az, hogy azután is olyan jó barátságban lettünk velük. Elkerültünk Veszprémbe, ahol az a nagy lehetőség történt. Veszprém volt a Dunántúli reformátusságnak a székvárosa egészen 1711-ig. De 1711-ben megszűnt a református egyház, a templom, minden ehhez hasonló, és hát most arról került a sor, hogy oda visszamehet a püspök. Igen ám, de ez egy állami döntés volt, tehát nem is tudták azt, hogy valamikor Veszprémben milyen események történtek, és a felső hatóság azt mondta a püspöknek, hogy menjen oda, a helyi pártvezetés meg azt mondta az ott lévő lelkésznek, hogy ne engedje. És egy ilyen vita alakult ott ki, amiből sok dolog történt, és hát nekem ott kellett ebben a helyzetben a szolgálatot végezni, nagyon nehéz dolog volt a megosztott gyülekezetben lennie, és akkor értettem meg, hogy az egyik legnagyobb gondja, baja a egyház életének és a hívő embereknek a megosztottság. Most akkor is az rossz, hogyha különböző felekezetek vannak, akkor is, hogyha egy felekezeten belül, akkor is, hogy egy családon belül, és ez miért fontos? Azért, mert mindannyiunknak fel kell, vagy számolni kell azzal, hogy ez a megosztottság és a megosztásra való buzdítás az kívülről való. Most nem azért mondom, hogy állami hatóság meg ez, meg az, mert ezt a Bibliából tudjuk, hogy az, akit így mond a Biblia, hogy az ördög, vagy a sátán, vagy a gonosz, az mindig arra törekszik, hogy ahol szeretet van, ahol hit van, ahol egység van, ott megosztást támaszon. Kérem szépen, akinek erre még nincsen tapasztalat, az nagyon boldog ember. Akinek van már erre valamilyen tapasztalat, az meg nagyon vigyázzon. Mert nem arról van szó, hogy a másik rossz. Nem arról van szó, hogy a másik azt mondta. Nem ilyen egyszerű dolog, hanem az, hogy bennem is, a másikban is ott van ez az egymás hitét, egymás életét, egymás érdekeit szembeállító erő és hatalom. Ezzel tele van a világ, ez itt munkálkodik a hívő emberekben is, a felekezetekben is. Ez a nagy baj az hazánknak is, a népünknek is. Ez a nagy baja a világ népeinek, nemzeteinek, úgyhogy ezzel megújulóan vigyázni kell, és ennek mi a megoldása? Az, hogy bármilyen ellenséges dolgok jönnek, nekem mindig a Krisztus indulata szerint kell járni. Ha megbántanak, akkor valami jót kell tenni. Hogyha valaki valami vét ellenem, akkor annak meg kell bocsátani. Már esperes voltam, amikor volt egy kedves barátom, akivel együtt szolgáltam, és egyszer azzal jött hozzám, én holnaptól elmegyek. Hát hova megy, Budapestre? És mondom, hogy hát ez nagyon nehéz, de hát elment. És akkor nagyon sok nehézség árán tudtam a helyettesítését megoldani. 2 hét múlva visszajött, hogy meggondoltam, visszajövök. És a barátaim elkezdték mondani, hogy na hát ezt aztán lök ki, ezzel ne törődj, mert ezzel ilyen meg olyan. És mondtam, nem úgy van, nekem ezzel valami jót kell tennem, mert ez engem megbántott. És akkor mondtam neki, nézd, ide vissza már nem tudlak hozni, mert már helyetted valaki idejött. De itt van egy másik, oda szívesen fogadlak. Nem mondom, hogy ez mindig mindenütt beválik, de én itt értettem, itt tanultam meg, hogy akár milyen ellenséges is a helyzet nekünk, mindig a Krisztus indulata szerint. És ez adott nekem arra is lehetőséget, hogy az akkori, még azóta is majdnem mai napig tartó társadalmi, politikai helyzetben eligazodjak, hogy a világ lehet ilyen, a környezet lehet olyan, nekem mindig egy szabályom van. Nekem mindig csak az, amit az Úr, amit a Krisztus mond. Hát még Nagydoboson lelkész voltam, addigra megérett egy régi szép vágyam, hogy édesapám úgy lett lelkipásztor, hogy előtte 2 évig volt külföldön, tanult, hogy én is elmenjek, és akkor 57 tavaszán lehetett pályázni. Én is beadtam a pályázatot, és 58 őszén elengedtek, a skóciai Edinburgh-ba voltam 8 hónapig. Tovább nem maradhattam, mert itthon volt már a kis családom. És nagyon sok mindent tanultam. Elmondom, hogy az egyik legfontosabb az volt, hogy kedves barátokat szereztem. Egy skót barátom volt, aki úgy töltötte be a lelkészi hivatását, hogy elment Indiába, és ott Rajasztánban, a száraz vidéken segített az ottani földműveseknek, hogy vízük legyen és öntözni tudjanak. Azt mondta, így tudja legjobban a Krisztus szolgálni. A másik barátom Kim volt, a dél-koreai professzor jelölt, aki súlyos betegség után tért meg és lett a Krisztus követője. Ővel azért tudtam jó barátságban lenni, mert ő még engem is mindig megszégyenített, olyan sokat tanult. Szinte el se tudtam képzelni, hogy hogy lehet annyi olyan erőfény. Mondta, nekem kevés az időm, nekem be kell tölteni a hivatásomat. A következő kedves barátom Michel volt. Én voltam a legidősebb, és én voltam a külföldi diákok széniora, és hozzám jöttek, hogy ezt a Michelt én intézzem el, mert ezt keresi a svájci rendőrség, mert katona szökevény. Hát megkérdeztem Michelt, és azt mondta, hogy hát ugye nehéz a helyzet, mert ő francia állampolgár, meg svájci állampolgár, mert az édesapjának mindenütt van egy kis földbirtoka, és Franciaországban Montpellierben volt teológus, amikor behívták katonának, és azt mondta, hogy ő bizony nem megy el Algériába az arabok ellen harcolni, mert ez nem illik egy keresztjénhez, hanem fogta magát és elment, és Algériába egy kis faluba egy évig tanított. Aztán nem mert visszamenni Franciaországba, hanem elment a svájci otthonukba, de ott is katona köteles volt, és azt mondta, nem volt katona a Svájcban, vagy Franciaországban, nem lesz katona Svájcba se. És ezért nem ment vissza. Hát aztán egy pár év múlva egyszer Genfbe jártam hivatalos úton, írtam neki egy levelet, és válaszolt nekem a genfi börtönből. 6 hónapra ítélték, mert akkor se vonult be katonám. A következő barátom, én Ogulvé lett Ausztráliából, aki mindenképpen azt akarta, hogy eljöjjön hozzánk, hogy meglátogasson bennünket, nagy nehezen kapta meg a vízumot, aztán utána hazament, német felesége lett, és arra vállalkozott, 4 gyerekük lett, hogy 3 fiatal lelkész, ahol mindenütt 4 gyerek volt, tehát 12 gyerek, magukhoz vettek 12 benszülött fekete gyereket, és egy nagy házba a 24 gyereket a 6 felnőtt együtt nevelte. És ebből nekik nagyon sok örömük lett, de aztán anyagiakkal se bírták meg. Hát ennek a következménye az lett, hogy legközelebb már csak olyan lelkészi állást kapott, hogy 100 kilométereket kellett neki autózni. Hát ilyen tapasztalatokkal és ilyen barátokkal ismerkedtem meg, de ennek a révén aztán sokszor elhívtak engem tolmácsolni. Mikor ez a kedves inbarátom eljött, nagyon érdekes volt, mert elkezdte a prédikációját, hogy 56 októberében nagyon sokszor gondoltunk rátok. Hát tetszik gondolni, hogy hogy lehet ezt lefordítani. 59-ben majd magyar szó széken, hogy 56 októberében ránk sokat gondoltak. Hát én azt hittem, hogy ott azonnal meghalok. De mi volt a következő mondat? Akkor volt az olimpia, és úgy örültünk a magyar sportolók sikerének. Na, de én akkor azért izgultam, mert ott ült az a tanítónő, akinek a szülei pár éve költöztek haza Kanadából, hogy végre itt a kommunizmus. És hát mondom, ezek tudnak angolul. Utána oda mentem, bemutattam, és mondtam, hát azt mondja, egy pár szót azért értettünk. Tehát bármit mondhatta volna. Következő érdekes, jött egy ugandai püspök. Egy faluba vittem, és mondom neki, hogy püspök úr, hát miről fogunk prédikálni? Azt mondja, hát kérem, hit, szeretet, béke. Jó lesz? Jó lesz. Hát tolmácsoltam. Na kérem, aztán még egyet mondok el. Blake volt az Egyházak Világtanácsának a főtitkára. Debrecenben volt egy ünnepé, ott tolmácsolgattam, és mikor Pestre kellett jönni neki, hirtelen engem osztottak be, hogy az autóval hozzam fel, és volt elég idő, mondtam neki, hogy nem venné zokon, hogyha meglátogatnánk az édesapámat, akkor már nyugdíjas lelkészként püspökladányba élt, és akkor bementünk hozzá. Hát nem volt olyan korán, reggel már fenn voltak. Édesapám mindjárt beszélt hozzá franciául, bejött anyukám, ő beszélt hozzá németül, én beszéltem vele angolul. Akkor ellátták ezzel, azzal, amazzal, kivitt apám, éppen érett a szöllő, egy pár szöllőt is adott. Az a lényeg, hogy kikísértük egészen a repülőtérre, és utána valami nagyon jót írhatott rólam a püspökeinknek, mert utána meghívtak engem, és hát akkor lettem, ebből ezután lettem esperes. Ami nem ment olyan egyszerűen, de Isten kegyelméből. És akkor értettem meg, hogy milyen fontos dolog ezekkel a külföldi atyafiakkal való kapcsolat. Hát aztán jó néhány alkalommal elmehettem a Református Világszövetség, meg az Egyházak Világtanácsa különböző alkalmaira az egyházon képviseletében, meg ott voltam az Amerikai Református Egyház néhány zsinatán, ahol az egyházunk képviseletében, és azt azért mondom ezt el, mert ott azt tapasztaltam, hogy az egyház életének van egy olyan vonulata, amikor már nagyon-nagyon kezd a világhoz hasonlulni. De ott is mindig találkoztam olyanokkal, akik azt az evangéliumi vonalat tartják. Például összeismerkedtünk ott az egyik gyülekezetben egy idős asszonnyal, aki, mivel a férje valami nagy állást töltött be, jó nyugdíjat kap, azt mondta, hogy ő azzal próbálja az Urat szolgálni, hogy minden évben elmegy 4 hónapra egy afrikai országba gyerekeket tanítani. Isten azzal áldott meg, hogy ilyen emberekkel tudtam kapcsolatot tartani. Aztán még egyet elmondok, nagyon közeli kapcsolatba kerültem Hollandiába a Fiatalok Krisztusért mozgalommal, mert ők voltak azok, akik hajlandók voltak arra, hogy azt mondták, ők szívesen segítenek, de mi csináljuk a magunk szolgálatát, mert abban az időben kaptam én azt a feladatot a püspökünktől, hogy a ifjúsági konferenciákat újra szervezzük. Tahiba kezdtük ezt el, és ott végezhettük előbb. 60 gyerekre kaptunk engedélyt, de 120-400, a végén már 400-500 gyerek volt egy nyáron. És őszintén megmondom, hogy nagyon tanulatlanok, készületlenek voltunk, és akkor őtőlük kaptunk ilyen, például, hogy ilyen eszközöket, meg ehhez hasonlókat hogy lehet használni, meg ehhez hasonlókat, és hát a énekes könyveket adtunk a fiatalok kezébe, és ővelük jutottam el nagyszüleim vidékére, Kárpátaljára. És ott az ottani fiatal, akkor, mikor elkezdtük a szolgálatot, még a 90 gyülekezetben még csak 13 lelkész volt. És közülük csak 2 volt olyan, aki teológiát végzett, de azok már 80 év fölött voltak, a többiek pedig olyanok, hogy ott helyileg tanultak valamit. Hát azoknak a továbbképzésében, meg a hitoktató képzésében, és összeismerkedtem ennek a mozgalomnak a vezetőjével, akivel hát nagyon közeli kapcsolatba kerültünk, azért mondom el, mert arra segít, amivel majd beszeretném fejezni, hogy többször volt nálunk a családban is, mikor legutóbb arról beszélgettünk, hogy már nem sok időnk van hátra, azt mondta, hogy hát azért reméli, hogy majd odaát is közel leszünk egymáshoz. És most húsvét alkalmával volt egy ilyen alkalom, hogy 80 éves lett, és hát a gyülekezetnek is, meg a barátoknak is egyéb alkalmi, úgyhogy rendeztek egy szép együttlétet. Én is írtam egy levelet, amiben leírtam az itteni szolgálatát, és hálát adtam az Úrnak, és megköszöntem. Megtörtént az ünnep, és sok szép köszöntéssel, mindennel. Hazamentek, este lefeküdtek, és reggel nem ébredt fel. És akkor értettem, hogy milyen jó dolog az, hogyha valakivel az történik, hogy egy életen át vezet, és aztán az Úr az ő dicsőségébe fogadja. És akkor azt a kérdést teszem fel végül a testvéreimnek, akiket szeretnék arra rávenni, hogy higgyenek, hogy van-e ilyen bizonyosság, hogy én üdvözülök? Lehet az ember abban bizonyos, hogy bocsánatot nyerek, és odaát ott van az elkészített helyem? Van-e? És lehet-e ilyen bizonyosság? Kérem szépen, én azt mondom, hogy van, lehet. Miért? Mi annak az alapja, hogy valakinek van bűnbocsánata, és valaki a feltámadás és az örök élet részese lehet. Miért történhet ez? Meg azért, mert Krisztus meghalt bűneimért, és feltámadott. Aki tudja, hogy Krisztus ő érette halt meg, és Krisztus őre jár nézve támadott fel, annak van örök élete. Az üdvösséget nyert. A hit azért olyan páratlan az ember életében, mert hit által nyerjük el. Hit által lehet a miénk. És én azért szeretném a testvéreket erre rávenni, mert akkor ebben a földi életben úgy mehetünk, hogy ott megy mindig valaki előttünk. És amikor véget ér, akkor már tudom, hogy hova érkeztem. Egyetlen egyet nézek még meg, tessék, én készültem. Itt van. Igen, hát akkor még ezt az egyet elmondom, jó? 68 éves koromban mentem nyugdíjba, több ok miatt. Egyrészt édesapám is akkor ment. Másrészt azért, mert nagyon beteg voltam. A kórházban jártam a trombózisos lábammal, és hát úgy gondoltam, hogy ha már nincs annyi erőm, hogy a János kórházba felmenjek a betegeket meglátogatni, meg a Farkasréti temetőben nem tudom kikísérni a halottakat, akkor ezt nem szabad. És ide kerültünk a Schweitzer Albert szeretett otthonba. Az intézet vezetője azzal hívott el bennünket, hogy segítsük a szolgálatát, és azzal, hogy akkor, mikor jöttünk, tehát 9,5 évvel ezelőtt még 100 diakónissa élt. Itt meg a környezők, meg az országban, akik ugye az egyházunkban szolgáltak, hogy próbáljam az ő lelki gondozásukat végezni. Hát ezért jöttünk ide, és ez azért fontos szolgálat, mert a szó nagyon fontos, ugye a hit hallásból van, de mindig ott kell lenni mögötte az életnek. És így szoktam vigasztalni a kedves öreg diakonisza testvéreket, akik mondják, hogy már ezt se tudják, azt se tudják, hogy milyen jó a Katalin testvérnek, mert ha az Úr meg fogja majd kérdezni, akkor majd tud válaszolni. Mert engem megkérdez, és én azt mondom, hát Uram Istenem, hát én itt ezt prédikáltam, ott azt prédikáltam. És az Úr azt mondja, hát én ezt nem kérdeztem, fiam. Én azt kérdezem, hogy meglátogattad? Enni adtál? Inni adtál? Ruhát adtál? Na most miért kell akkor mégis beszélni, meg szólni? Azért kérem szépen, hogy aki hisz, az ilyen szolgálatra adja az életét. Mert az a hitünknek a bizonysága. Éppen ezért mostanában mi nem csak azt tesszük, hogy egy bibliaórát Isten tiszteletet tartok, hanem hát minden reggel, meg minden délután látogatjuk is. Bátorítjuk is az ott levőket és másokat. És akkor ezzel arra is hívom a testvéreket, hogy a hétköznapi életben úgy higgyenek, hogy a hitüknek ilyen tettekben is látható és elfogadható bizonyságai legyenek. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni, és ha én még itt ülök, hogyha esetleg valakinek kérdése lenne, szívesen állok rendelkezésre.